Ami segítségünk és konfirmációi együttünneplésünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit e különleges ünnepi alkalommal, amikor 12 fiatal testvérünk konfirmációjának vagyunk a tanúi. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük testvéreink kezdőénekül a 158-as éneket. A 158-as ének így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Kedves ünneplő gyülekezet, ifjú testvéreim, hallgassuk meg Istenek igéjét, amint az írva található a Dániel próféta könyvében, az első részben, az első verstől kezdődően. Dániel próféta könyvéből az első rész, első versétől olvasom Isten igéjét. Jojákim, Juda királya uralkodásának harmadik évében eljött Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállta azt. És kezébe adta az Úr Jojákimot, a Juda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét, és elvitte azokat Sineár földére, az ő istenének házába, és az edényeket bevitte az ő istenének kincses házába. És azt mondta a király Asferáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül királyi magból való és előkelő származású ifjakat, akikben semmi fogyatkozás nincs, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értenek a tudományokhoz, és akik alkalmasak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájába, és tanítsák meg őket a káldeusok írására és nyelvére. És rendelt nekik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, amelyből ő ivott, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és azután álljanak a király elé. Voltak pedig ezek között a Juda fiai közül Dániel, Ananiás, Misájel és Azariás. És az udvarmesterek fejedelme új neveket adott nekik. Tudnillik elnevezte Dánielt Baltazárnak, Ananiást Sidráknak, Misáját Misáknak, Azariást Abednégónak. De Dániel elhatározta az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ő ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dániel az udvarmesterek fejedelme előtt, és azt mondta az udvarmesterek fejedelme Dánielnek: félek én az én uramtól, a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és italotokat, minek lássa, hogy a ti orcátok hitványan am az ifjakénál, akik egykorúak veletek. És így bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál. És azt mondta Dániel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bízta Dánielt, Ananiást, Misáját és Azariást: tégy próbát, kérlek, a te szolgáiddal 10 napig. És adjanak nekünk zöldségféléket, hogy azt tegyünk, és vizet, hogy azt igyunk. Azután mutassák meg neked a mi ábrázatunkat, és amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élnek, és aszerint cselekedjél majd a te szolgáiddal. És engedett nekik ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. És 10 nap múlva szebbnek látszott az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételén éltek. Elvette azért a felügyelő az ő ételüket, az ő italukul rendelt bort, és adott nekik zöldségféléket. És adott az Isten ennek a 4 gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet. Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Miután pedig elmúlt az idő, amikor meghagyta a király, hogy eléje vigyék őket, bevitte őket az udvarmesterek fejedelme Nabukodonozor elé. És beszélt velük a király, és mindnyájuk között sem találtatott olyan, mint Dániel, Ananiás, Misáél és Azariás, és ott állottak a király előtt. És minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudakozódott, 10-szerte okosabbnak találta őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak. És ott volt Dániel a Círusz király első esztendejéig. A kegyelem Istene áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, kérjünk áldást, együtt légyünk. Istenünk, szerető édesatyánk, hálaadással állunk meg a te színed előtt ezen a különleges ünnepnapon. Hadd köszönjük meg újra neked együtt a nagy gyülekezet közösségében, rokonok, barátok, ismerősök társaságában ezt a drága 12 fiatalt. Különös, hogy éppen a Jézus apostolainak a létszáma szerint alakult ez a kis csoport. És az is olyan drága üzenet volt, amit ezen a héten egyik este küldtél nekik, drága mennyei ígéretképpen Ézsaiás proféciáján keresztül, hogy ők mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz az ő békességük. Istenünk, arra kérünk alázatos könyörgéssel, hogy teljesítsd be ezt a drága ígéretedet az ő életükben. Legyenek mind a te tanítványaid, és legyen nagy az ő békességük. Istenünk, köszönjük neked őket, hogy életre hívtad őket. Köszönjük azokat a családokat, akik felnevelték őket. Köszönjük, hogy megőrizted őket eddig minden bajtól, tragédiától, veszedelemtől. És köszönjük, hogy épek, szépek, ifjak, derűsek, jókedvűek lehetnek, és bátor szívvel nézhetnek előre az életbe. Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy te kiválasztottad őket magadnak, és örökre el akarod jegyezni magadnak őket. Pecsételd meg életüket, szívüket, a te szeretetet pecsétjével, hogy soha el ne felejtsék, kihez tartoznak. Ki adott nekik életet, és ki az, aki Jézus Krisztus vére árán megváltotta őket a bűntől, a haláltól, a kárhozattól, azért, hogy nekik örök életük is legyen. Köszönjük, hogy megáldod együttünneplésünket, az ő ígéretüket, fogadalmukat, közös úrvacsorázásunkat, a te gazdagító jelenléteddel. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek! és Isten igének a hallgatására készülve énekeljük a 448-as énekünknek az első három versét. A 448-as éneket énekeljük, az első három verset. Az első vers így kezdődik: Isten testbe szállt szerelme mennyből földre jött öröm. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a Dániel próféta könyvében, az első rész 15. versétől kezdődően. A Dániel próféta könyvéből az első rész 15-től 17-ig terjedő verseit olvasom. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. És 10 nap múlva szebbnek látszott az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételével éltek. Elvette azért a felügyelő az ő ételüket, és az ő italukul rendelt bort, és adott nekik zöldségféléket. És adott Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Eddig tart az alapig. Drága testvéreim, különleges történelmi helyzetről számol be alapigén. Visszavisz minket a korban jócskán, Krisztus előtt a 6. század. Izrael földjére visz minket abban az időben, amikor a nagyhatalmú babiloni király Nabukodonozor egyre jobban terjeszkedik a Közel-Keleten, és megszállja a kicsi Júda fővárosát, Jeruzsálemet is. Ostrom alatt van Jeruzsálem a béke városa. Különös helyzet ez, testvéreim. Örökérvényű, mára is időszerű helyzet ez. Ostrom alatt a béke városa. A világ gonosz fejedelmét, a szétdobálót jelképezi Nabukodonozor a maga pogány, démoni hatalmával. Életeket, nemzeteket feláldozó, lelkeket meggyötrő uralmával. Ostrom alatt van ma a család, mint ősi alapsejtje a társadalomnak. Megostromolta a gonosz a házasságot. Újabb és újabb aberált törvények ássák alá férfi és nő hagyományos, Istentől rendelt kapcsolatát. Ma már odáig fajult a liberalizmus, hogy legalizálják a homoszexuálisok házasságát. Sőt, odáig, hogy ha az egyház nem adja össze az ilyen párokat, elbocsátják állásából, vagy akár be is börtönzik azt a lelkészt, aki visszautasítaná a homoszexuálisok összeadását. Történt már ilyen példa Svédországban. Ostrom alatt van az életünk, testvérek. Nézzünk szét egy kicsit a szülészeti klinikákon. Nem egy helyen több az abortusz, mint az élve születés. Döbbenetes adatokkal szolgálnak a mai statisztikák. Magyarország összlakossága évente 50 000 fővel apad. Miért? Mert minden 5. terhesség abortusszal ér véget. Megostromolta a gonosz az élet minden területét. A legfrissebb, megdöbbentő hírként olvastam, hogy Kanadában és Hollandiában azok után, hogy már évekkel korábban törvényesítették az eutanáziát, azaz az idős betegek, úgymond kegyelmes átsegítését a túlvilágra egy méreginekcióval, vagy egy méregtablettával. Azok után most egy még döbbenetesebb törvényt eszközöltek ki a liberálisták. Mégpedig azt, hogyha az orvos úgy látja, hogy már mindenkinek a terhére van az idős beteg, akár anélkül, hogy megkérdezni a családtagokat, a hozzátartozókat, átsegítheti az idős beteget a túlvilágra. Ez is megtörtént nemrég Hollandiában. Meg sem kérdezte az orvos a családtagokat, beadta a méreg injekciót, és még felelősségre sem mondta a törvény az orvost. Mert úgy gondolják sokan, hogy ez csak egy kegyelmes cselekedet volt. Minek szenvedjen szegény öreg, és minek legyen terhére felesleges nyűgként a család és a társadalom számára. Érezzük, testvérek, hogy micsoda ostrom alatt van az életünk. És jöjjünk egy kicsit közelebb a bibliai történet kapcsán önmagunkhoz. Mit határoz el Nabukodonozor? És milyen parancsot ad ki az udvarmesterek fejedelmének? Miután már az ostrom nyomán elhurcolt egy jó adag zsidó népet Babilonba? Hogy válasszon ki az elhurcolt rab zsidók közül fiatal, jóképű, jó megjelenésű, értelmes, ügyes, talpra esett fiatal embereket. Olyan ifjakat, akik érdenek a tudományokhoz. És azokat 3 éven át képezze nem csak ki a babiloni tudományokra, hanem képezze át. Testvérek, nem csak kiképzés folyik ebben a világban, nem csak oktatás, tanítás, iskolákban vagy egyházban a konfirmándusok vonalán, hanem ebben a világban egy döbbenetes átképzés folyik. Mi az idősebb generáció tanúi voltunk ennek. Amikor az iskolában annak idején, évtizedekkel ezelőtt az ateista, marxista ideológiát akarták a fejünkbe, a szívünkbe súlykolni. Átképzés. Csak azt hidd, amit Nabukodonozor diktál. Csak azt a nyelvet beszéld, amit ő tanít neked. Ugye milyen időszerű ez a 2600 éves történet? Mert hogy kiadja a parancsot a babiloni király az udvarmesterek fejedelmének, hogy tanítsa meg ezeket a fiatalokat a káldeusok nyelvére, az ottani pogány világ nyelvére. De a nevüket is változtassa át. Miért? Mert ezek a zsidó ifjak mind-mind olyan neveket hordoztak, amikor Babilonba érkeztek, amiben benne van az Isten neve. Mert hogy az ószövetségi zsidó neveknek, szinte mindegyiknek van egy pontos jelentése. És itt Dániel, Anániás, Misáel, Azáriás nevében mindenikben benne van Isten. Mert Dániel azt jelenti, Isten az én bírám. Hallod, Dániel? Tudtad, ugye? Isten az én bírám. Anániás azt jelenti, az Úr irgalmas, kegyelmes. Misáel, ebből jön a Mihály név. Azt jelenti, kicsoda olyan, mint Isten. És Azariás azt jelenti, az Úr megsegít. És akkor jön a királyi parancs, és azt mondja, új neveket nekik. Megkapták az új neveket. Baltazár, Sidrák, Misák és Abednégó. És különös, ezekben az új babiloni nevekben pedig megjelennek a babiloni istenségeknek a nevei. Mert a Baltazár a Bél pogány istenség nevéhez kötődik. A Sidrák a Rach a napisten nevéhez kötődik. Annak az ihletése van ebben a névben elrejtve. Aztán a Misák, az a Sák, a Vénusz istenséghez kötődik. Ő a szerelem, a szabadosság istennője, a testiség istennője. És Azariás helyett Abednégó név jelenik meg, a Nébó szolgája, egy másik pogány istenség neve. Érthető, testvérek? Mit akar ennek a világnak az Ura? Kicserélni a nevünket is. Ti milyen nevet kaptatok, drága fiatalok? Már a keresztség alkalmával. És mindnyájan, akik Krisztus nevére kereszteltettünk meg annak idején. A Krisztus nevét. Tegnap kérdeztük, te miért neveztesz keresztjének? Azaz Krisztusinak. Mert én a Krisztus nevét akarom vallani. Én hozzá tartozom. Én nem a világ urának a szolgája, a rabja akarok lenni. Én a Krisztus tanítványa akarok lenni. Én a Krisztus nevét akarom hordozni. Ezt nem akarja a világ. Ne légy olyan, mint Krisztus. Ne légy alázatos. Ne légy szelíd. Ne szeress! Ne bocsáss meg! Üss vissza, mert az erőszakosoké a világ. Ne légy tiszta, ne légy becsületes, úgy sem ér az semmit, mondja a világ fejedelme. Éld és élvezd az életedet, testiséget, szexualitást, pornófilmek sokaságát, alkoholt, drogot, mámort, mindent, ami jól esik. Ilyen a király elede, a Nabukodonozor menüje. Csak hogy Dániel és a három társa azt mondja, mi nem akarunk élni ezzel az eledellel. Nekünk nem kell a király asztaláról való étel és ital. Van ennek egy különleges kortörténeti magyarázata is, vallástörténeti magyarázata is. Tudjuk, hogy a zsidók nem eszik a disznóhúst. Tudjuk, hogy az Ószövetség bizonyos más állatok húsának fogyasztását is tiltja. És Dánielék tudták, hogy ha a király asztaláról rendelt ételt elfogyasztják, akkor ezzel vallási értelemben, lelki értelemben tisztátalanná válhatnak. Nem kell a király asztaláról az étel. Pedig az dúsabb, az ízletesebb, az bőségesebb, mint a zöldségféle. Lelki értelemben ugyanez a harc dúl ma is, testvérek. Milyen lelki, szellemi táplálékot kínál nekünk az istentelen világ? Elég bekapcsolni a tévét? Elég rákattintani az internetre, elég kinyitni ma egy színes folyóiratot, és meglátjuk, hogy milyen lelki és szellemi táplálékkal fertőz meg minket ez a világ. És itt jön a nagy kérdés. Lesz-e erőd nemet mondani, és azt mondani, nekem ez nem kell. Mikor már beömlik a hálószobába is az internet szennye. Van-e erő megnyomni a gombot és azt mondani, nekem ez nem kell. Nekem kell az Isten kenyere. Nekem kell a lelki táplálék. Nekem kell a mennyei kenyér, amit az Ószövetség angyalok kenyerének nevez. Kell-e ez a mai embernek? Rongyosra olvassa a mai ember a Bibliát? Vagy ma már ugye az internetező fiatalok egy kattintásra elolvashatják a napi igét? A mobiltelefonon is. A tabletten is. De akkor az legyen az Isten kenyere. Legyen lelki táplálék. Mert az nem fertőz meg. Az nem égeti ki a szívedet. Az nem teszi tönkre kapcsolataidat. Ma már ugye nagyon sok lakásban az van. Egyik ember ül egyik szobában a maga képernyője előtt, a másik ember a másik szobában a maga képernyője előtt, a harmadik szobában a maga képernyője előtt. Mindenki el van. Egyedül magában. A világ szennyének áradatában. És nincs kommunikáció. Már nincs közös téma. Már nem ülnek le együtt beszélgetni. Egy társas játékot végigjátszani. Már nem megyünk el kirándulni együtt, mert nincs rá idő. Már nem ül le a szülő a kisgyermekkel a szőnyegre, a szoba közepébe, hancúrozni, játszani egyet, mert holt fáradta jön haza a pénzhajszából. Csodálkozunk, hogy annyi szételesett család van, hogy annyi kiégett lelkű fiatal van, hogy terjed a kék bálna őrület az interneten, és már egyre több fiatal lesz öngyilkos az internet buzdítására, mert
kinyitják a szemét arra, hogy te nem érsz semmit. Te nem vagy fontos a világon. Te nem kell ez senkinek, se apádnak, se anyádnak. Látod, nincs idejük veled foglalkozni. Nincs türelmük hozzád. Talán nem is szeretnek. Lehet, hogy nem is kívánták, hogy a világra jöjj. Netán egy véletlen baleset folytán vagy csupán itt. Testvérek, egy őrült Babilonban élünk. És a gonosz vadásza az ifjainkat. Mit teszünk mi azért, hogy ezek a drága fiatalok megmaradjanak az Isten szövetségében? Ugye meghirdettük múltasának, hogy bűnbánati nagyhét következik. Konfirmációra készülünk, estéről estére vannak bűnbánati istentiszteletek. Várjuk a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket, hogy a konfirmándusok kíséretében együtt készüljünk az urasztalához. Hány szülő szakított időt megfelelő módon felkészülni, lelkileg is erre az alkalomra? Áldottak legyenek azok, akik komolyan vették ezt. De ne csodálkozzanak azok, akik még most se veszik komolyan, ha kicsúsznak ezek a drága fiatalok a kezükből. Mert vadássza őket ennek a világnak a fejedelme. Hogy tudjuk megtartani őket? Hogy tudjuk az ő életük tisztaságát, szentségét megőrizni? A 119. zsoltár, a Biblia leghosszabb zsoltára, a 150 közül, egyik versében felteszi a kérdést, miképpen őrizheti meg az ifjú az ő útját tisztán, ha nem a te beszéded megtartása által. Fontos lesz-e nektek, drága fiatalok, az Isten beszéde? De azt mondjátok, ó, ez úcska papi beszéd. Olyan elavult már az a Biblia, kinek kell az manapság? Annyi izgalmasabb dolog van ezen a világon. De mi fog megtartani tisztán a beszédedet? Mert hogy Nabukodonozor kiadta a parancsot, hogy tanítsák meg a káldeusok nyelvére. S felejtsék el az anyanyelvüket is. És ezt fogja sugallni a gonosz. Felejtsd el, amit Jézustól tanultál. Amit a konfirmáció felkészülésben próbáltak belé csöpögtetni. Felejtsd el a jézusi szelídséget, alázatot, a szeretet nyelvét. Ma ez már nem menő cikk. Mi menő vajon? Mi visz előre minket, emberiséget? A bosszú nyelve? A gyűlölet nyelve? Az uszítás nyelve. Ebből elegünk volt. Mert az uszítás, a gyűlölet, a harag nyelve egymásnak ugorasztja az embereket, a nemzeteket. Ezért voltak világháborúk, népirtások. És a gyűlölet nyelve elhidegíti, elidegeníti egymástól a férjt és a feleséget. És a szülőt és a gyermeket. És a barátot a baráttól elidegeníti. Elegünk van a világ nyelvéből. Nekünk kell az Isten nyelve. A szeretet nyelve. A szelídség nyelve. A megbocsátás. A bocsánatkérés nyelve. Ismered ezt, drága testvér? Gyakorolod ezt? Hidd el, csak ezáltal mehet előre az emberiség. Múlt hét egyik estén, mikor szolgáltam, idéztem Teréz anya egyik történetét. Hadd ismételjem el, mert sokan akkor nem hallottátok. Ugye tudjuk, hogy a múlt században Teréz anya világhíretet szert azáltal, hogy elment Indiába és Kalkutta nyomornegyedében szolgált a szeretett misszionáriusai nevű nővér szervezet keretében. Az elesettek, betegek, hajléktalanok között, haldoklók között, leprások között végezték az életmentő, lélekápoló szolgálatot a Krisztus nevében. Ki is tüntették Teréz anyát a béke Nobel-díjra. Egyszer meghívták Amerikába, az ENSZ székházába egy közgyűlésre, ahol beszédet tartott. Utána megkérdezték a világ nagy politikusai tőle, hogy hogyan lehetne eljutni a világ békére. A világ békére. Mi a titka ennek? És a kis egyszerű töpörödött Teréz anya odafordult az elegáns, nagyhatalmú politikusokhoz, csak annyit válaszolt egyszerűen. Uraim, menjenek haza, és szeressék a családjukat. Itt kezdődik a világ béke. Olyan jó lenne, ha majd néhány év múlva ezek a drága fiatalok olyan családot alapítanának, ahol Krisztusnak ez a szeretete megvalósulna. És ahol valóban nem az a nagy hangzatos világ béke, hanem az Isten békéje uralná az életüket. Testvérek, nekünk az ellenállás adatik. Akkor, amikor a világ gonosz fejedelme szeretné, hogy felejtsük el, hogy Istenhez tartozunk, hogy a Krisztus nevét hordozzuk, felejtsük el a Jézustól tanult szeretetnyelvet, felejtsük el a hitünket, és még sok drága lelki értéket. Dániel és három társa minden kockázatot vállalva elutasította a király ételét, italát, és kiderül, hogy Isten igazolja őket. Szebbek, értelmesebbek, bölcsebbek, talpra esettebbek voltak, mint a babiloni ifjak, akik a király ételén nevelkedtek. Kik használnak igazán ennek a világnak? Azok, akik az Isten ételén nevelkednek. Azok, akik az Isten kenyerén nőnek fel. Azokra van igazán szükség ennek a világnak. Azok viszik előbbre ezt a világot. Hogy mondja Pál a római levél 8. részében? Ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Drága fiatalok, legyetek az Isten fiai. Hogy ahol megjelentek, ahol forgolódtok, ahol éltek, ahol tanultok, ahol majd dolgoztok, felkapják az emberek a fejüket. Nézd, egy tiszta élet. Nézd, egy alázatos szív. Nézd, egy szerető lélek. Nézd, egy türelmes ember. Honnan ez a titok? Kié vagy te? És akkor nem csak azt mondhatod, hogy én hitben járó szülők neveltje, gyermeke vagyok, hanem elmondhatod, hogy én a Krisztusé vagyok. Van, amikor ezért súlyos árat fizettek. Tegnap hallottuk az egyháztörténeti beszámolókból, ugye? Csak egy történelmi példát idézek be. Hallottuk tegnap a Szent Bertalané történetét a fiataloknak. Amikor 1572. augusztus 24-én Szent Bertalan éjszakáján Párizsban az akkori reformátusokat, a hugenottákat üldözve a katolikus királyi sereg katonái orvgyilkosai egy éjjelen Párizsban 20 000 református franciát öltek meg. És még egy hónapon belül 10 000-et országszerte. Mert nem tagadták meg hitüket. Mert vallották a Krisztus nevét. És a hugenottákat később is üldözték. Évtizedekkel később, a 17. század elején, újra föllángolt 14. Lajos francia király idején a hugenották, a francia protestánsok üldözése. És ekkor a király katonái mentek házról házra, és ahol hugenottákat, protestánsokat találtak, azokat elfogták, bebörtönözték, kényszerítették, hogy térjenek vissza a katolikus egyház kebelébe, és aki nem tette, azt megölték, vagy életfogytigra bebörtönözték. Így történt a Durán családdal is. Rátört a katonaság erre a házra, az apát és a fiúgyermeket letartóztatták, elvitték, rácsaptak a 16 éves Máriára is. Őt is bebörtönözték. Elvitték Dél-Franciaországban a tengerparton épült egyik várbörtönbe, a Konstanzba. És várta a híreket, hogy mi a sorsa az apjának és a testvérbátyjának. Néhány év múlva jött egy levél titkos úton, becsempészve a börtönébe, amiből megtudta, hogy elfogták a közben megszökött fiútestvérét, mert vándorprédikátor lett, és kivégezték. Ekkor Mária a börtön falába a tízujjával, körmével véste bele azt az egyetlen szót, hogy resistance, hogy állj ellen! Állj ellen! Minek? Annak a gonosz szándéknak, hogy tagadjam meg a hitemet. És tudjátok, mennyit ült ez a Mári Durán a börtönben? Összesen 38 évet. Pont 16 éves volt, mikor letartóztatták, úgy, mint ti most. 54 évesen szabadult a börtönből. Megőszülve, megöregedve. De a hitét nem adva fel. És 38 éven keresztül szolgálva, szeretve, kötözgetve, ápolgatva azokat a börtön sorstársait, akiket szintén a protestáns hitükért börtönöztek be. Utána, miután kiszabadult, még 10 évet élt, és akkor is végig hűséges szolgája maradt Istennek a protestánsok körében. Testvérek, az ilyen ellenállás viszi előbbre az Isten országának ügyét ebben a világban. Az ilyen példák mutatják azt, hogy Isten mit tud megáldani ebben a világban. Dánielék végül bekerültek Babilon királyának az udvarába. Fölemelte őket magas rangra, előkelő, nagyhatalmú emberek lettek. Miért? Mert mindvégig becsületesek maradtak az ő Istenükhöz, és aki becsületes marad Istenéhez, hitéhez, nemzetéhez, nyelvéhez, az tud becsületes tagja lenni a társadalomnak is. Még egy mozzanat közelmúltból néhány évtizeddel ezelőtt, amikor a kommunista börtönök megteltek hitvalló keresztényekkel itt Romániában is, ugye a szovjet mintára börtönözték be annak idején azokat, akik bátran megvallották a keresztény hitüket. Nagybátyám is a börtönben ült, 6,5 éve, a keresztapám szintén. Egyszerűen azért, mert házi bibliórákat mertek tartani a kommunista időkben, az 50-es években, amiket mi most szabadon tarthatunk. És akkor kajánul azt idézte a kihallgató tisztje az egyik ilyen letartóztatott hitért szenvedő lelkésznek. De hát megvan írva a Bibliájukban, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Persze, ő az első részét hangsúlyozta. Megvan írva, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Igen, igen, mondta válaszul a lelkész. Csak az a baj, hogy maguk a császárnak is azt a részt akarják követelni, ami az Istennek jár. Vegye tudomásul, hogy mi hűséges alattvalói vagyunk ennek az államnak. Mi megadjuk a császárnak, ami a császáré, de a császár ne követelje magának azt, ami az Istennek jár. A hitünket nem fogjuk feladni. Krisztusunkat nem fogjuk megtagadni. Mert csak ha megadjuk Istennek, ami az Istené, akkor tudjuk megadni a császárnak is, ami a császári. Mindenki jó jár akkor. Áldja meg Isten a ti drága fiatal életeteket, maga kibontakozásában, jövőre készülésében, hogy legyetek az Istennek ilyen kitartó, hűséges, rendületlen hitű gyermekei. És akkor hasznára lesztek ennek a társadalomnak, nem lesztek szégyenére a családnak, akkor gyönyörűségére lesztek mindazoknak, akik körülvesznek titeket ezután is, látva azt, hogy a ti hitetek őszinte, hiteles hit. A ti kitartásotok, a ti hűségetek krisztusi hűség. És ez az, amire vágyik ma is ez a világ. Mert ebből fakad a becsület, a helyes munkaerkölcs, ebből fakad a felebaráti szeretet, egymás kölcsönös megbecsülése, és ezek lesznek a béke emberei egy gyűlölettel és háborúsággal teli világban. Áldja meg Isten titeket, hogy ilyen gyermekei legyetek. Velünk együtt. Amen. Drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 462-es énekünknek az első két versét. 462-es ének is kezdődik. Itt van szívem, neked adom, Uram. Itt van szívem, imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy Te vagy a világ ura. Akkor is, ha ezen a földön annyi nagyhatalmú ember próbálja akár az isteni hatalmát is gyakorolni. Amikor lelkeket meggyötör, amikor neveket változtat meg, amikor nyelveket akar eltörölni, amikor hitet akar megrabolni. Istenünk, köszönjük, hogy Te adod az ellenálló képességet,
világ szennyes áradatával szemben azért, hogy ezek a drága, tiszta lelkű fiatal testvéreink megmaradjanak a te szövetségedben. Hisz te jegyezted el őket magadnak örökre, már a keresztség pecsétje által egykor. És most megerősíted az ő szívükben azt a hitet, hogy ők hozzád tartoznak, hogy a tieid, hogy drága áron, Krisztus vére árán váltottad meg őket, és tetted a magad tulajdonivá azért, hogy senki mást ne kövessenek, és senki másnak ne hódoljanak be, csak neked. Mert csak így tartatnak meg, tisztaságban, szentségben, békességben, becsületben, és így lesznek hasznos tagjai anyaszent egyházunknak és ennek a társadalomnak. Istenünk, ebben segítsd meg őket, és mindnyájunkat, hogy meg ne tagadjuk nevedet, és kitartó szívvel kövessünk téged, mint halálig, sőt azon túl az örökké valóságig. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az útól tanult imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvérek, figyelmébe ajánlom az adakozás lehetőségét. Ennek rendjén szeretettel közlöm azt, hogy a szeretett szolgálati külön persejbe rendkívüli adományokat fogadunk el. Két ilyen persely van a templomban, egyik itt a fejroszlop oldalára szerelve, rá van írva a szeretett szolgálat, és hátul a kis teremben is van egy ilyen persely. Egy 14 éves leánygyermek, Pataki Boróka súlyos műtétjének az anyagi támogatására fogadjuk ezeket a külön adományokat. Súlyos hátgerinc feldülésben szenved ez a drága 14 éves fiatal, és 10 millió forintba kerül a budapesti műtétje. Idevaló bogártelki leányról van szó, és szeretnénk ebben a mintegy 33 ezer eurós műtétnek a költségében mi is részt venni, segíteni. A mai külön adományunkat fordítjuk erre a célra. Szeretettel édetem a Káposztás Szent Miklósi nyárádmenti gyülekezet kérésére, hogy május 6-án szombaton 10 órától este 7-ig hitmélyítő csendes napra kerül sor, ugye, hogy évek óta ott már gyakorolják, várnak minket is szeretettel, lehet jelentkezni, hátul az asztalnál feliratkozni, majd szervezzük meg együtt az odautazást. Lőrinc János, ottani esperes testvér kezdi a szolgálattal, Viski István tart előadást, majd délután én fogok előadást tartani, és este Nagy István, a volt magyar-szlováki lelkész testvérünk, aki most ott van harasztkeréken, szintén a nyárád mentén, ő fogja zárni az esti programot. Úgyhogy várnak szeretettel erre az alkalomra, május 6-ára lehet jelentkezni. Aki szeretné a múlt évre befizetett állami adójának a 2%-át átutalni az egyház javára, az megteheti még, hátul az asztalnál, vagy a padok végén lehet kapni ilyen űrlapokat, azokat kitöltik a testvérek, és visszahozzák ide aláírva, akkor mi majd összesítve bevisszük a pénzügyi hivatalba. Köszönjük szépen előre ezt a lehetőséget. Kár otthagyni az állami kasszában azt a 2%-nyi adót, amit lehet szeretetszolgálati célra fordítani. Kegyelette emlékszik a család a 4 évvel ezelőtt elhunyt legidősebb Butyka István testvérünkre, gyülekezetünk egykori rendszeres látogatójára. Imádkozó szeretettel kérjük itt lévő családtagjainak, az Isten lelkének további vigasztalását. Testvérek, most következik fiatal konfirmandusainknak a fogadalomtétele, majd a megáldása, utána pedig a közös úrvacsorázás következik. Most a fogadalomtételre készülve énekeljük a 269-es ének első két versét. 269-es ének így kezdődik: Szent Háromság, egy Istenünk, hozzád buzgón esedezünk.